Hát kívánok jó reggelt mindenkinek, köszöntelek benneteket szeretettel, és hát most ilyen táborból táborba életet élek. Én is egy táborban vagyok, 350 kilométerrel odébb, Súrban 60 fiatallal táborozunk, és vasárnap délután kezdtük, és hát nagyon nagy öröm, hogy van, akik szervezzék, úgyhogy csak szolgálnom kell ebbe a táborba. Hirdetem az igét, meg lelki gondozok, az összes többit a fiatalok csinálják, meg a munkatársak, olyan jó ezt látni. És olyan jó látni benneteket, mint gyülekezetet itt ezen a helyen, és újból találkozni veletek, és nagyon vágyom arra, hogy Isten lelke munkálkodjon köztünk. Két igét szeretnék olvasni a mai és a holnapi témához, és nagyon jól ismert igék, az első az különösen egy klasszikus ige az evangéliumokból, a Máté Evangélium a 11. részéből, Máté Evangélium a 11. részéből olvasom az ígét, majd a zsidókhoz írt levél 5. részéből. Máté Evangélium a 11. részéből a 27. verst olvasom. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. És azt a címet adtam a mai és a holnapi tanításnak, hogy igazából a tanuló hív minket tanulásra. Ez egy nagyon megdöbbentő, amit a zsidókhoz itt levélből olvasok, a mélységét ennek nem teljesen értem. Amennyit megértettem, annyit szeretnék megosztani belőle. A zsidókhoz itt levél 5. részéből olvassuk a 7. verstől. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet ő a fiú. Szenvedéséből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Imádkozzunk! Olyan jó volt kiönteni a szíveinket eléd, és némely helyen nehéz volt az éneket énekelnem, Uram, mert ismerem a szívem csalárdságát, ismerem azt, hogy mennyire hűtlen, makacs tudok lenni. Köszönöm, Uram, ezt a hetet, köszönöm azt, amit eddig végeztél, köszönöm a te lelked munkáját, köszönöm az eddigi két ige, hirdetés, tanítást, a kegyelemről, a hitről. Most annyira vágyom, hogy be tudjak állni a sorba, abba, amit elkezdtél, hogy tud tovább építeni a te országodat ebben a gyülekezetben. Nem vagyok méltó, Uram, hogy a szelídség és az alázatról beszéljek, de te az vagy. És rólad szeretnék szólni, mert te az vagy. Te azt mondtad, hogy ne a szelídséget és az alázatosságot tanuljuk, hanem tanuljunk téged, hogy te az vagy. És köszönöm, hogy bennünk te is az lehetsz, és ha te bennünk vagy, akkor mi is azzá formálódhatunk. Kérlek, hogy könyörülj rajtunk, hajolj le hozzánk, hogy tudjunk növekedni ebben. Amen. Átnéztem a heti tematikátokat, és nagyon gyönyörködtem a témákba. Kegyelem, hit, szelídség, alázat, hűség. Hát, nagyon jó megválogattátok. Ha egy gyülekezetben ez az 5 dolog megvan, az növekedésre van ítélve. Hát, menthetetlenül nőni fog. És olyan jó, hogy ilyesmiket szeretnétek tanulni. És rám bíztátok a legnehezebb két tantárgyat. Meg kell mondjam őszintén, azért merem ezt mondani, mert úgy tűnik, ahogy a tanítványok életét vizsgálom, hogy ezt a két dolgot a legnehezebben tanulták meg. A kegyelmet azt tapasztalták. Hát tapasztaltat. A legmélyebben Péter tapasztalta meg Isten kegyelmét a bukása után, ahogy Jézus lehajolt hozzá, esélyt adott neki, ahogy nem rótta fel a bűnét, hanem egyszerűen csak megkérdezte, hogy szeretsz engem. A kegyelmet azt tapasztalták újból és újból. Mondja is János, láttuk, a fiút, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Ezt tapasztalták. A hitet, hát azt kérték, növeld a mi hitünket. Észrevették, hogy Jézusnál működik valami náluk, nem? És mondták, hogy növeld a hitünket. És Jézus azt mondta, bocsássanak, de nincs mit. Nincs mit növeljek. Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, akkor lenne mit növelni. És Jézus arról beszél, hogy a hit az egy minőségi, nem mennyiségi kérdés. És egy nagyon dinamikus dolog. A hit Isten országában azért van, mert ott azt mondja Jézus, hogy sok elsőkből lesznek utolsók, és sok utolsókból lesznek elsők. Tehát ott nagyon-nagyon kapaszkodni kell. El kell mondjam azt nektek, hogy ami a hitemet frissen tartja, az az állandó nem hívőkkel való foglalkozás, a friss hívőkkel való foglalkozás. Ott Isten mindig gorcsi alá vesz. És akkor tudod, mondod nekik az ígét már ezredjére, és akkor látod, hogy az ő életük változik. És akkor úgy mindig visszahat rám az, és az enyém változik? Vagyok-e olyan érzékeny Isten szavára? És sokszor átélem azt, hogy sok utolsókból lesznek elsők. A hit egy nagyon dinamikus dolog. Imádkozni is kérték, hogy taníts minket imádkozni, nem? Kérték, hogy taníts minket imádkozni. Megtanultak prédikálni, megtanultak ördögötőzni, megtanultak gyógyítani. Nagyon sok mindent megtoltak a tanítványok, és ment nekik, örömmel tették, jöttek vissza, és mondták, hogy az ördögök is engednek nekünk. Úgy tűnik nekem, hogy két dolgot nem nagyon akartak tanulni, nem ragadt rájuk. Pedig ott volt Jézusban, nagyon ott volt, de ez valahogy sehogy se akart rájuk ragadni, és feltettem magamba azt a kérdést, hogy vajon miért nem? Mert egyetlen egy dologra mondja Jézus, amik velük van, hogy na ezt tanuljátok meg tőle. Ez pedig a szelídség és az alázat. És arra jöttem rá, hogy talán a bűneset és a bűnbeesés és az Istentől való ellátávolodás és a lázadás lényege a legmélyebben ezen a két területen sérült a szellemünk. A szelídség és az alázat tekintetében. Majd holnap szeretnék az alázat kérdésében többet beszélni arról, hogy a sátán fő bűne pont innen indul el. Hogy meghatódik a maga szépségétől, nagyságától, kiválóságától. Valóban egy angyali fejedelem volt, csak egy dolgot nem akar tudomásul venni, hogy teremtő csak a Szent Három egy Isten, és ő teremtmény. És szeretné elfoglalni azt a helyet, amit nem neki adott az Isten. Van egy kettőség a Bibliában. Az Isten az egyetlen teremtő, hozzá képest minden teremtmény, akár láthatatlanok, akár láthatók, akár fejedelemségek, minden csak teremtmény Jézus Krisztus az Atyához és a Szentlélekhez képest. És a sátán erre pályázik. És az ősbűn lényeg, amit a mennyben követtek el, nem a földön, az a lázadás. Hogy nem akarom elfogadni a teremtményi mi voltomat. Nem akarom elfoglalni azt a helyet, amit Isten nekem szánt. És törekszek arra helyre, amit itt. És érdekes módon ezzel fertőz meg minket a sátán. Hogy szembefordít Istennel, hogy lázít ellene, hogy azt akarja, hogy mi is meghatározzuk magunkat nélküle, vagy vele szembe. Azt mondja az ördög, hogy Isten lehetsz Isten nélkül, vagy Isten lehetsz Istennel szembe. De ne fogadd el azt, hogy te Isten kép mása vagy, hanem akarja az ő helyére lépni. És talán ezért van az, hogy a legmélyebben ez a része sérült a szellemünknek. És ezt a legnehezebb tanulni, még a tanítványoknak is, és talán nekünk is. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a két lecke. A tanítványok Krisztus követését átszövi egy örökös kísértés, ami mindig visszatér. Még az úrvacsora, utolsó vacsora éjszakáján is átjön ez. Annyira értik Jézus szenvedését, halálát, hogy még akkor is azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Ez egy örökös problémájuk. És sokat vitatkoznak ezen. Ki a nagyobb? Ki a nagyobb Isten országában? Egyszer Jézus odaállít közéke egy kicsi gyereket. És képzeljétek el, hogy ott van ez a sok szép sudár tanítvány, és ott van ez a kicsi fiú közöttük, és akkor néz rájuk, hogy de nagy ez a Tamás, meg ez a Péter, milyen magasak. Nem te egy kisgyerek csak felnézni tud. Emlékszel még, milyen volt, mikor kicsi voltál? Fárasztó mindig járni, de ilyen, nagyok, és te kicsi vagy, és fölnézel rájuk, és azt mondja Jézus, amíg így nem néztek egymásra, el vagytok tévedve, még csak be se juttok, hát nem vagytok ott. Mert a mennyország és Isten országa kidobja magából azt a gondolkodást, hogy ki a nagyobb. A mennyországban egy valaki gondolkodta, hogy ki a nagyobb, ki is paterolták. Jött, nem is kellett kipaterolni, ki dobja a rendszer magából. Isten országában ennek a gondolkodásnak nincs helye. És azt mondja is, hogy tanítványom, amíg ti ezen gondolkoztok, nem is vagytok benne, ez a baj. Ha benne lennétek, akkor ezen nem gondolkoznátok.
És nem értik a tanítványok. És mindig visszatér. Aztán Zebede, ugye, Jakab is János anyukája jön, és ő is ugyanezzel a problémával küszködik. És az utolsó vacsorak is ezek küszködnek. És akkor Jézus azt mondja, hogy elég a szavakból. A többet nem prédikálom. Nem hozok se gyereket, semmit. Egyszerűen csak elkezdi mosni a lábaikat. És onnantól kezdve úgy tűnik nekem, hogy nem olvasok arról, hogy a 11-nek igazából ez téma lenne, hogy ki a nagyobb. De ez az ősbűn lényege, a hatalmi törekvés, hogy felülkerekedni a másikon. És ez inkompatibilis, összeférhetetlen Isten országával. Isten országában az a nagy, aki szolgál, az a nagy, aki sokakat szolgál, az az erős, aki a gyengét felemeli. Valami egészen más törvényszerűség uralkodik ott az Isten országában. Mostában nagyon sokan megtalálnak nazarénusok és őskeresztjének, nem tudom, de megkeresnek, eljönnek vasárnap, visszamaradok velük beszélgetni, imádkozni, érsek csanáról Budapestről. És érdekes dolgot vettem észre rajtuk, mikor arról tanítok, hogy Isten országa szeretetre épül, az önkéntességre épül, az alázatra épül, a sátán birodalom, a manipuláció, megfélemlítésre, kényszerre, leuralásra, kivagyiságra, akkor rájönnek arra, hogy attól szenvednek, hogy a gyülekezeteikben ötvözik a sátán módszereit Isten országába. Amik egy gyülekezetben elkezdjük a sátán módszereit alkalmazni, azért, mert van ilyen, én találkoztam ezzel. Jártam egy gyülekezetből, ez a légkör van, a félelem, a megfélemlítés, a kényszer, leúrás, a zsarolás, manipuláció, az borzasztó. És kísért minket az, hogy behozzuk ezeket az Isten országába, akkor megáll Isten lelkének a munkája. Nagyon-nagyon fontos az, megtanuljuk azt, hogy milyen törvényszerűség alapján működik Isten országa. Most ezt nagyon nehezen tanulják a tanítványok. Minden mást szívesen tanulnak. Imádkozni, prédikálni, ördögötűzni. Ez egy fehér folt. Talán nincs is receptoruk arra, hogy észrevegyék Jézusba, mert annyira meg van fertőzve a lelkük azzal, amit a bűn hozott be az életünkbe. Ki a nagyobb? És olyan csodálatos, hogy Jézus egy érdekes kontextusban beszél a szelídségről és az alázatról. Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve. Fáradt és kimerült embereknek beszél Jézus a szelídségről és az alázatról. El kell azt mondjam nektek, hogy a gyülekezet terheit, igazi terheit és nagyon sok terheit, tudjátok, kik szokták legtöbbet hordani? És a legtöbb teret kikordozzák egy gyülekezetbe? A szelíd és alázatos emberek. Ha egy gyülekezetben vannak szelíd és alázatos emberek, ott nagyon jól gurulok a gyülekezet szekere. Mert vannak teherbíró emberek. Az Úr Jézus a mai témát egy nagyon érdekes kontextusba tárgyalja, ugye, a kimerültség és a fáradtság kontextusban. Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és megnyugvást találtok nálam. Eddig jó, nem? Ezt tudjuk. Hirdetjük az evangéliumot, az emberek jönnek, megtérnek, nyugodj meg Jézusnál, leveszi a terhedet. Na de jön utána valami. Azt mondja, hogy ha megpihentél, ha megnyugodtál, ha megszabadultál, ha kapcsolatba kerültél velem, akkor most jön egy másik lépés. Föl kell venni valamit, az igát. És én gyerekként, mikor ezt olvastam, sose értettem. Mondom, Úr Jézus, ez valami nem stimmel. Hát hogy lehet az, hogy fáradt és kimerült embereknek, te igát kínálsz. Különben is nem mondjuk ökrök, ne sérteges minket, ugye? És azt mondja, hogy miután megpihentél nálam, megnyugodtál nálam, utána is szeretnék adni egy igát. És azt szeretem az Úr Jézusban, azt is szeretem az Úr Jézusban, hogy nagyon őszinte, ő nem árul zsákba macskát. Ő megmondja őszintén, hogy ezen a földön élni felelősség, nem? Tele van az életünk kötelezettségekkel, felelősséggel. Férnek lenni felelősség? De még mennyire. Feleségnek lenni? De még mennyire. Édesapának, édesanyának lenni, dolgozni a munkahelyen, akár beosztottként, akár vezetőként, akár a gyülekezetben szolgálni. Ez mind-mind felelősség. Legyünk őszintén, ez mindig a. Nem? Hát azt mondja, hogy nincs élet iga nélkül. A kérdés csak az, hogy milyen igát hordozom. És Jézus azt mondja, hogy ha valaki ki van merülve és meg van fáradva, az jöjjön hozzá, és vegye fel azt az igát, amit ő kínál. Azokat a felelősségeket, azokat a kötelezettségeket, azokat a terheket vedd fel, amit ő akar rátenni. Tehát amikor valaki megtér és újjászületik, akkor utána tanítani kell arra, hogy igenis az élet az felelősség. És mikor gyerekek vagyunk, akkor ezt olyan nehéz elfogadni. Szombat reggel mi mindig arra készültünk, négyen vagyunk testvérek, hogy milyen jót fogunk játszani szombaton. És a reggeli ájtott után megkaptuk a feladatot. Édesanyám elég beteges volt annak idén a lábával, és akkor azt mondta, hogy na, József Anna, az imázdat takarítjátok, Sámuel takarítod az imád vécét, és rendezted az udvart, kikapálod a kiskertet, kigyomlálsz. És én olyan dühös voltam, hogy kimentem az udvarra, és dugtam a kerítés dühömbe. Azt mondtam, hogy ilyen nincs. Nekem van egy csodaszép tervem szombatra, és akkor itt megkaptam az ukázt. Már jó reggel elrontották a kedvemet. És emlékszem arra, hogy olyan nehéz volt megtanulni azt, hogy igen, és a kapukám ilyen tök nyugodtan mondta, hogy nincs kedved, fiam, semmi baj, akkor kedv nélkül. De ezt meg kell csinálni. Meg kell csinálni, kedv nélkül is, meg kell csinálni. És én tegnap erről kellett beszélni a fiataloknak, hogy megtanulják, most jobb megtanulni, nem? Hát képzeld, amikor anyuka, és nincs kedvem megszoptatni a kisbabát, nincs kedvem felkelni hozzá, hát meg fog halni az a baba, nem? De hát meg kell csinálni, ha van kedvem, ha nincs, és akkor kellett megtanuljam. Aztán emlékszem arra, hogy milyen jót tett nekem a fizikumomnak, hogy kellett fát vágni. A Ceausescu idejének olyan szép kis szabályok voltak, az egyházaknak nem adtak gázt, fölgázt. Úgyhogy ott ment el a gázvezeték az imaház előtt, és mi fával fűtötték az imaházat. Ez azt jelenti, hogy minden reggel föl kellett kelni, vasárnap reggel négy, de attól függ, hogy milyen hideg volt, vagy négykor, vagy ötkor. Kimentem, csikorgó, szép fehér táj, csillagos ég, ki a fás színből kellett vágni a fát, kosárba rakni, rakni a tüzet. Mindenféle aranyos testvérnek, egyinek melege volt, a másik mindig fázott. Na mondom Józsefnek, figyelj, bedurrantunk mi most vasárnap, keljünk fel korábban, két kosárfát. Úgyhogy 30 fokot csiholtunk az imázba. És azt mondta az egyik bácsi, Antal bácsi, hogy fiúk, úgy befüggöttek, mint a pokolba. Na, nem akarok sztorizgatni, mert nem ezért hívtatok, de emlékszem arra, amikor meg kellett tanulni, hogy az életben van iga, van felelősség, és ezt meg kell csinálni. És sokszor kibújtam, nagyon sok történet van, amikor kibújtam a felelősség alól, de meg kell tanulni, az életben van felelősség. A felnőttnek, a fiatalnak egyaránt igaz élet. De azt mondja Jézus, hogy vedd fel az én igámat. És gyakorlatilag az iga a szelíd erő eszköze. Egy olyan eszköz, amivel nagyon nagy terheket nagyon könnyedén lehet hordozni. És ezzel elérkeztünk a szelídségnek a kulcsszavához. A Bibliában a szelídség az mindig az erővel összefüggésben jelenik meg. Hadd mondjam nektek, a szelídség az az erős embereknek a tulajdonsága. A szelídség nem gyengeséget jelent, nem punyadságot jelent, nem nyámnyilasságot jelent a szelídség. A szelídség az mindig az erővel összefüggésben lép. Azért is, mert az a görög szó, amit mi szelídségnek fordítunk, annak az eredeti szó az állat szelídítésből jön. És az igaz, milyen állatoknak készült? Szelídített állatoknak, nem. Olyan állatnak, aminek hatalmas ereje van, de meg van szelídítve. És mivel meg van szelídítve, nagyon hasznos irányba lehet terelni az erejét. Ugye? Tehát az iga egy eszköz, amivel nagyon nagy tereket lehet könnyedén hordozni. De csak akkor tudja hordozni, hogyha az ember milyen szelíd. Vagy az most állat, bocsánat, most az iga az mégiscsak egy ilyen eszköz. És olyan érdekes látni azt, ha rátennéd egy ökörnek a hátára, mindazt, ami a szekéren van, valószínűleg nem tudna a lábon megállni, összerogyna. Mikor rátadod a szekérre, és áldott legyen az, aki kitalálta a kereket, ugye, megérdemelni egy Nobel-díjat, felteszed a szekérre, és befogod az át az igába, hatalmas tereket tud könnyedén vinni. Ez egy érdekes dolog. Az iga a szelídített erőnek az eszköze. És olyan érdekes, hogy csak akkor lehet ezt csinálni, hogyha az állat az szeli. Van egy nagyon érdekes gyerekkori emlékem, akkor még ilyen szekére hordták a építési anyagokat az imázhoz, építkezésben voltunk, és hozták a téglát, Jenő bácsi nagy harcsabajuszos ember volt, és emlékszem, hogy ilyen két nagy muraközi lova volt, és hozta a cementes zsákokat, meg a téglát, és volt egy icipici, nagyon nagy, kicsi bukkanó az udvarunkon. És jön a két lónó, hát ezek iszonyatos erősek. És az egyik meglátja bukkanót, és így csinál. Hát mondom, nem igaz. Hők meg, mondja, menj hátra, megint vissza, megint eljutnak oda, megint megveti a lábát. És egy érdekes dolgot csinálta Jenő bácsi. Kifogta az egyiket a hámból. És a másik tök vidáman átvitte. Hát mondom, Jenő bácsi, ezt én nem értem. Ezt magyaráz meg nekem, ezt én nem értem. Hogy itt van az a két batár állat, egyik erősebb, mint a másik, és a kettő nem vitte el, de az egy átvitt. És azt mondtam, nem vetted észre, az egyik mindig megvetette a lábát. Megmakacsolta magát, ahogy meglátta azt a pici kicsi dombot. Azt mondta, nem. És hadd mondjam nektek, hogy nagyon sokszor ez van, sokszor a keresztény közösségekben, hogy nagyon sokan visszafogják. Sokszor, mint lelki pásztornak, sokszor úgy érzem, az a dolgom, hogy az előjárókat ilyen csapatba terelni. Vannak fiatal előjárók, vannak proféta lelkű előjárók, akik mindig azon vagyunk, hogy mit kell más, ma másként csinálni, hogy 5 év múlva jó legyen. Van a tanítóbb típusú előjáró, aki mindig alapokat tesz le, mindig a múltra épít. És ez a kettő együtt kell húzzon. És volt olyan tapasztalatom még Kecskemét is, hogy egy-két előre kilépett egy ideig az előre, és mondták, hogy nem jövünk. Mondom, semmi baj. Az Úr is így is szeret. Mondom, hogy szeretünk is imádkozni. Persze, imádkoztok, értem. Mondom, figyelj, ha te már olyan erős vagy, hogy imádkozni se lehet, érted? És emlékszem, eltelt fél év, és szépen visszajött. Ma olyan húzó erő. Aztán volt egy másik, akinek nehéz volt egy másik erő együtt dolgozni, konfliktusban voltak, ő is szépen visszajött. És most mind ott vannak, és húzzák a szekeret. De volt itt, amikor azt mondták, hogy nem. Mert nem úgy csinálják, mint én, mert nem úgy lesz, mint én, ahogy én akarom. Én csak így tudom elképzelni, ilyen kötött pályás, tudod, ilyen mérnöki gondolkodás, tudod? Csak így lehet, vagy így, vagy sehogy. És emlékszem arra, hogy meg kellett tanulják azt, hogy a szelítség azt jelenti, hogy beteszem a nyakam az igába. Na most azt mondja Jézus, hogy azért fáradsz ki, és azért vagy kimerült, mert lázadó lélekkel éled az életet. Higgyétek el, sokkal fárasztóbb lázadó életet élni, mint szelíd és alázatos életet élni. Az a gyülekezet, ahol vannak szelíd alázatos emberek, ott halad a szekér. Ott mennek a terhek, ott nem beszélnek a terhekről, hanem azt teszik, amit Jézus. Az utolsó vacsorán nem azt mondja, hogy lábszag van, gyerekek! Égtelen lábszag! Mi ez a nagy lábszag? Mi csináltunk ilyet a teológián, hogy nagy lábszag van. És olyan sok ilyen gyülekezetben, hát testvérek, bűn van a gyülekezetben, nagy bűn van. És akkor nagy felsóhajtások, felkiáltások, hogy bűn van a gyülekezetben. De Jézus nem ezt csinálja, hanem mit csinál? Nem azt mondja, hogy lábszag van, elkezdi most a tanítványok lábát. Érted? De az, hogy megmosd valakinek a lábát, az le kell térdelni, és lejjebb kell lenned, mint ő, ne? És erre a lelkületre igen-igen nagy szükség van, mert sokszor azt látom, hogy vannak ilyen nagy csatakiáltások, egy gyülekezet, hogy bűn van, és felhorkan a gyülekezet, és akkor nagy ügyek vannak, és olyan kevés az ember, aki oda térdel a másik lábához, és nem kiabál, és nem azt mondja, hogy ügy van, baj van, hanem elkezdi tenni azt, amit Isten mond. Mert szelíd és alázatos szívű. És azt mondja, és ezt tanuljuk meg tőle. Ő ilyen. A másik, amit megértettem ebből, hogy az igát vegyétek fel, abban az is benne van, hogy az iga az egy nagyon szoros keretet ad az életnek. És hogy meg kellene tanulnunk, hogy tudjuk azt, hogy mi a mi felelősségünk és mi nem. Főleg a friss hívőknél figyeltem meg azt, hogy félnek nemet mondani. És sokszor sok mindent elvárnak, vagy túlvállalják magukat. Vagy azt is elvállalják, amit Isten nem kér tőlük. És sokszor azért vagyunk frusztráltak, kimerültek és fáradtak, mert az igát nem Isten szabja meg nekünk a keretét az életnek, hanem mi akarjuk azt megszabni. És nagyon jó az, amikor valaki tudja, hogy mi az én feladatom és mi nem. Mi az, amit Isten kér tőlem, és mi az, amit nem. Mi az én felelősségem a családban, a gyülekezetben, a munkahelyemben, és ami nem. Azt nevet fel. De ami a tied, az te. Tehát a szelíd erő eszköze. Az iga egy eszköz arra, hogy nagy terheket tudjunk vinni. Könnyedén. Isten segítségével. Isten erejével. Vegyétek fel az én igámat. És tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És olyan érdekes, csak azután mondja, hogy az én igám boldog, és ez terhemt könnyű, amiután azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. És általában azok az emberek tudják örömmel vinni a gyülekezet terheit, akik ilyenek. Emlékszem arra, még nagyon zöldfüli lelkipásztor voltam, mindenki is plicicsári ügyen mentem a Veres Ernőhöz, bácsihoz, Nagyváradon, a problémáim, azt hittem neki, mi nagy problémáim van, nagy problémáim van. És akkor éppen szívműtéten esett át, éppen zöld hályogja volt, éppen, nem éppen haldokló, de közel állt a halálhoz a fia, és elmentem hozzá egy nagy ügyeimmel. És emlékszem arra, hogy elkezdtem neki mondani a problémáimat, nagyon beleéltem magam, meghallgatta, és azt mondja, fiam, most térdeljünk és imádkozzunk. És akkor letérdelt, elkezdte az Istent imádni és dicsőíteni. És mondom, mit keresek én itt, uram? Zöldtájban a szemén, szívbillentyű műtétre vár, haldoklik a fia, imád és dicsőít téged. Akkor vége volt az imának, azt mondtam, Ernő bácsi, köszönöm szépen, most már mehetek haza. Nem kell nekem semmit sem mondani már, megkaptam a leckét. Akkor értettem meg, hogy a szelídség az azt jelenti, hogy van erőm végezni azt a munkát, amit Isten adott. Nem lázadozom, hanem mindaz az erő, amit a lázadásra fordítottam, az Isten leszelidítette bennem, és befordította az iga, az erő ideális kifejtésének az eszköze. Szeretnék arról szólni nektek, hogy amikor ez nincs meg gyülekezetben, én találkoztam nagyon tehetséges keresztényekkel, nagyon tehetséges keresztényekkel, akik rengeteg bajt okoztak gyülekezetekben. Nem tanulták meg a szelídség és az alázatot. Volt nagy tehetségük, volt hozzá nagy ego. Mindig tudtak ripacskodni, mindig konfliktus lett körülöttük, mindig megaláztak másokat, mindig sértegettek másokat, írtó tehetségesek voltak, de nem tanulták meg a szelídséget és az alázatosságot az Úr Jézustól. És olyan szomorú volt látnom azt, ahogy átjöttek a mi gyülekezetünkbe, aztán visszamentek a gyülekezetbe, ahol voltak, aztán mégse volt, akkor megint vissza akartak jönni, állandóan libikókáztak. Most érdekes helyzet, most megkaptam leánygyülekezni azt a gyülekezetet, és hogy most már nem lehet libikókázni, mert egyik szobából mennek a másikba, szóval egy apartman vagyunk. Úgyhogy most már nincs, nem lehet kifogásokat mondani, hogy így meg úgy, itt nem jó, ott nem jó. Most már tényleg meg kéne tanulni 30-40 év után, hogy szelíd és hallálatos szíve az Úr Jézus. De amíg nem tanulja meg, addig csak ez lesz körülötte. Olyan jó lenne tőle tanulni. És engedjétek meg, hogy hozzak néhány bibliai példát olyan emberekről, akiknél ez nagyon, de nagyon nyilvánvaló volt. Az egyik ilyen ember a Bibliában Mózes. Azt mondtam az előbb, hogy a szelídség az erős embereknek a tulajdonsága, nem gyengeséget jelent, sokak szolgálatába állított erő, és ezt tanulni kell, ez nem magától megy, ezt mindenkinek tanulni kell. És az egyik ilyen ember a Bibliában Mózes. Akkor beszél a Biblia Mózes szelídségéről, amikor a nővére és a bátyja, Áron és Míriám nekiugranak, és azt mondják, hogy csak veled beszélt az Isten, csak neked van kijelentésed az Úrtól. Hát hogy gondolod te azt? Megúroltak rá a sógornőjük miatt, nem tudták elfogadni a sógornőjüket, volt ott egy belső családi konfliktus, és bele akarták ezt a konfliktust vinni a közösség életébe. És ezt nagyon, nagyon érdekesen csinálták, és akkor olyan érdekes Mózes. Hát abban az időben keleten az uralkodók, meg a népvezetők, azok hatalmas tekintéllyel bírtak, hatalmas hatalommal bírtak. És Mózes egy különleges ember volt. És nagyon megfogott az, hogy mikor megtámad őt a nővére, meg a bátyja, két fűszálat nem tesz keresztbe azért, hogy ő védje magát, hogy demonstrálja hatalmát. Egyszerűen csak csendben van. Figyeld meg Mózest, amikor mást bántanak, mennyire érzékeny. Ezért el kell menekülni Egyiptom, mikor bántja az egyiptomi az ő honfitársát, akkor azonnal lép. Amikor bántja két zsidó egymást, azonnal lép. De döbbenetes látni, hogy őt bántják, akkor nem üt vissza. És a szelídségnek az egyik tulajdonsága akkor nyilvánul meg, amikor az erős embereket bántják. Na akkor derül ki, hogy mi van benne, milyen lélek. Amikor van tekintélyed, van befolyásod, van netalán hatalmat, Istentől kapott hatalmat, és nem élsz vissza vele. A szelídség azt jelenti, hogy csak építésre, terhordozásra, mások építésre használom azt az erőt, amit Istentől kaptam. Mózes kapott Istentől erőt. És érdekes, mikor ezt a történetet taglalja Mózes 4. könyve, akkor azt mondja, hogy nem volt a világon még egy olyan szelid ember, mint Mózes. Minden embernél szelidebb volt. Én gondolkoztam, hogy miért mondja ezt a Biblia. És annyira nyilvánvaló, hogy ő ezt tényleg tanulta. Ő nem volt alkatilag ilyen. Egy hirtelen ember volt. Nagyon, tehát nem zsigerből jött ez neki. Nehogy megtévesztem benneteket az, hogy temperamentumotokban ti ilyenek vagytok. Hadd mondjam nektek, a szelídségét és az alázatot azoknak a legnagyobb nehezebb megtanulni, akik lélektanilag ilyenek. Én ezt tapasztalatban mondom. Aki alkatilag ilyen, a sokkal könnyebben megtanulja az alázatoskodást. És nagyon jól tud színészkedni és játszani, majd erről holnap szeretnék többet beszélni, mert én ezeken átmentem, és meg kellett ezzel szenvedjek. Tehát Mózesnek zsigerből nem ment ez, ő egy nagyon hirtelen ember volt. És akkor képzeljétek el, hogy 40 év ő ott van a fáraó udvarában, iskolájában, ott neveli Isten mindenféle tudományra, és aztán utána el kell menni a pusztába, juhok közzé. És ott tölt 40 évet a juhok mellett. És akkor Isten el akar őt küldeni Egyiptomba, akkor nem látod ezt a nagy heves, hirtelenkedő Mózest, vonakodik, nem akarok menni, nagyon visszafogott. És akkor harmadik 40 évet mit csinál? Hát egy elég, legyünk őszinték, egy elég bakafántos néppel megy, nem? Képzeld, amikor 40 évig csak azért kell körözni a sivatagban, mert nem hisznek. Ne? És vegy szeliden, és megtanulja a türelmet, megtanulja a szelídséget, és önérdekes Mózesben látni ezt, hogy akkor a szeretettel, türelemmel, alázattal viszi ezt a népet. Amikor neki fordulnak, egyszer csak letérdel a föld és imádkozik. Amikor majdnem megkövezik József és Kálebbel együtt, akkor meghajolnak az Istenet, és megjelenik az Isten dicsősége. Soha, de soha nem használta hatalmát, a tekintélyét. Az Istentől kapott hatalmát soha nem használta a maga presztízsére, nem ért vissza vele. És amikor a legközelebbiek támadták meg, és a legjobb, ez fáj legjobban, olyankor azért nagyon próbára van téve az ember, nem? Az, hogy megtámadnak téged nem hívők, vagy ellenségek, vagy akiket között nincs, az nem tud annyira fájni. De mikor a szeretteid bántanak, nem? A munkatársaid bántanak, akikkel annyi mindent megértél, és akkor ő nem tesz semmit. És akkor Isten azt mondja, hogy na, Áron és Miriam, menjetek ki a táboron kívül Mózessel együtt. Nem Mózes mondja ezt, hanem ki mondja? Isten. És akkor Isten ott csinál valamit. És annyira csodálom Mózesben ezt. Soha, de soha nem él vissza azzal a hatalom és tekintre, amit kapott. Annak idején az Jézus a tanítványnak adott hatalmat a tisztátalan lelkek felett, adott hatalmat a betegségek felett a tanítványoknak. És olyan érdekes, hogy egyszer mennek át Samári vidékén, és ők mennek elő a tanítványok, és szállást akarnak keresni Jézusnak. És mit csinálnak a samáriak? Azt mondják, hogy nincs szállás. És megsértődnek. És mit mondnak Jézusnak? Tüze. Még íge is van, nem? Hát megtalálják a Biblia ígét. Ha hogyne. Kreatívak vagyunk mi, mikor kell csűrni, csavarni az ígét a magunk veszedelmére. De egyből van ígéjük. Ha Móze, Illés nem tüzet kért? Pusztulgattak ott a 50-es éve. Nem? Hát mi is tudunk. És akkor Jézus azt mondja, nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy elveszítse az embereket, hanem azért jött, hogy megtartsa. Találnak ígét, vissza akarnak élni, olyasmire akarják használni a hatalmat, amire az nem adatott. Jézusnak adatott minden hatalom mennyin is földön. Azért, mert tökéletes a szeretetben, a szelídségben, az alázatban. Soha, soha nem élt vissza. Soha nem használta hatalmát, és tudjátok, ezért Isten minden hatalmat neki adott. Minden hatalmat. Sokszor az az érzésem, hogy Isten ereje és hatalma azért nem tud megnyilvánulni, hogy közösségünkben, a mértékben, olyan módon, mert ezt a két dolgot nehéz tanulni. Isten olyan embereknek adja a hatalmát, a tekintélyét, akik szelídek és alázatosak. Akik nem élnek vissza vele, nem hatódnak meg maguktól, nem hatódnak meg a szolgálatuktól, hanem tudják, hogy mire kapták azt, amiük van. De hadd hozzam nektek a másik példát, ugyanúgy ószövetségi példa, ott van József.
Olyan érdekes látni ezt a fiatalembert, ahogy az apuka elkényezteti, kap álmokat az Istentől, és az álmokhoz képest az élet az mind lejjebb megy. Előbb kútba dobják, aztán rabszolga lesz, aztán Potifár házába kerül, aztán az úr vele van is, nagyon rábíz minden Potifár, megteszi ilyen menedzsernek, de attól még rabszolga, megvásárolt rabszolga. És aztán azért, mert nem jön össze a főnökének a feleségével, és nem túrja ki a főnököt a vállalkozásból, ugye brazil szappanopera, mit csinálnak vele? Nem erőszakért becsukják a börtönbe. Mennyire szerette ez a Potifárné, hogy nagyon szerelmes volt vele, halálosan szerelmes. Tipikus mai történet, nem? Hogy egyből gyűlöletbe megy át, és akkor bezárják a börtönbe. És akkor, hogy már nem erőszakért bezárt, fogoly, igazságtalanul. És ott van, ennél már mélyebb nem nagyon van. És érdekes, hogy időben akkor van legközelebb mihez? Mihez? Az álmok beteljesedéséhez. Tudjátok, hogy miért? Mert ott jutott el legmélyebbre az alázat iskolájába és a szelítség iskolájába. Annak a nagyképű kamaszkölyöknek nem lehetett álmokat adni még. Oké, nem lehetett. Nem volt alkalmas, hogy az álmokat Isten beteljesítse rajta. El kellett menni nagyon mélyre. De érdekes, hogy minél mélyebb van térben és időben, azzal közelebb van annál, hogy aláztok meg magatokat Isten hatalmas kezet, és mit csinál? Felmagasztalt titeket. Olyan szép látni József életében. És honnan lehet tudni, hogy József tényleg megtanulta ezt? Képzeld el magad József helyébe. Na te mivel kezdted volna a karrieredet a fáró mellett? Hát egy kicsit majdnem csúnyán mondtam. Regulázzuk meg a Potifár feleségét, nem? Tanítsuk meg Móresre. Hát fáró utáni első ember vagy. Megteheted, nem? Semmi ilyesmit nem csinál, nem áll bosszút. Nincs retorzió. Mert ő az Isten iskolájában van. Aztán a testvéreivel szemben, ott azért, hogy mondjam, egy kicsit azért úgy, egy-két dolgot csinál, de végén azt mondja, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten ezt jóra találta fort. Hogy megijedtek, hogy megrémültek a testvéreim? Na most mi lesz? A szelítség akkor mérhető legmélyebben, amikor valaki erőt is hatalmat kap, és azt mire használja? És hogyan használja? József soha, de soha nem ért ezzel vissza. Úgy is mondhatnám nektek, hogy szelítség nélkül az ember élete válhat atombombává, hogyha hatalma van. Szelítséggel pedig az ember élete válhat atomreaktorrá, rengeteg ember élete melegszik, áramot, erőt, energiát kap, a szelid erő művészete. Nagyon különös ezt látni. És azzal szeretném befejezni, hogy úgy tűnik, hogy még az Úr Jézusnak is tanulni kellett. Én csak úgy tudtam ezt az ígét megérteni a zsidókhoz írt levélből, hogy teljesen más emberi testben igent mondan Istennek, mint a menny dicsőségében. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, mondja János, az jelentette ki nekünk az atyát, mutatta be. Jézus ott volt az atya szívén, teljes egységben vele. És azt mondta, igen, atyám, én megyek, örömmel megyek, vállalom. Az Isten a szeretete hozta el közénk Jézusban. Jézus az Isten testbeszéde. Benned látható, tapintható, kézzel fogható az Isten. Érzékelhető. De úgy tűnik a zsidókhoz írt levél alapján, hogy az Úr Jézus, mikor emberi testet vett föl, az ugyanúgy fáradt, szomjazott, tiltakozott. Jézus nem volt mazoista, nem szerentette a fájdalmat, a szenvedést, nehogy azt higgyétek, hogy nekünk különleges teste volt, ugyanolyan teste volt, mint nekünk. Csak egy kivétel volt, hogy ő nem volt benne bűn. Semmi bűn nem követett el. De azt mondja az ige, hogy mindenben kísértést szenvedett. Ez hátborzongató. Egyszer kamaszként eljátszottam ezzel a gondolattal, hogy mit jelent az, hogy Jézus mindenben kísért és szenvedett. És én megértettem azt, hogy Isten az ő fiát nem egy steril közegben nevelte föl, hanem egy ilyen Isten háta mögötti poros városkában, a pogányok Galileájában, ahonnan nem sok jó támadhat, ugye Nátán szerint, hogy mi jó jöhet onnan.
Hát mi jó jöhet onnan? És Jézus volt kisgyerek, volt kamasz, volt kisfiú, és döbbenetes, 30 éves koráig ő, hát ő dolgozott az apja műhelyébe. És azt mondja az ige, hogy jó lett ő a fiú. Jó lett ő az Isten fia, szenvedéseiben tanulta meg mit? Az engedelmességet. Olyan jó, hogy ma ő hív minket. Én nem tudlak benneteket hívni ebbe az iskolába. Nagyon-nagyon ott a küszöb táján mozgok. De ő hív. Szenvedéseiben tanulta meg az engedelmességet. És én abból azt értettem meg, hogy igen, neki is meg kellett küzdeni. A testével, a fáradtsággal, a kimerültséggel, a fájdalom érzettel, az éhség érzettel meg kellett küzdeni. Ugyanúgy, mint neked és nekem. És ma hív. És olyan döbbenetes, az volt a legutolsó mondat, elolvasom még egyszer innen, hogy jó lett ő a fiú, szenvedéséből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzővé lett mindazok számára, és most jön eheze. Akik engedelmeskednek neki. Tehát itt már nem azt mondja, akik hisznek benne. Egyébként a hűségben az is benne, hogy engedelmeskedünk, nem? Hanem akik engedelmeskednek neki. Az engedelmességet tanult fiú hív ma téged is engem. Engedelmességre. Hív arra, hogy tanuljuk. És ezt még Géza bácsitól hallottam annak idején. Van, hálám a szívem, hogy itt lehet ő is. És hogy találkozhatok vele. Egyszer hallottam tőle egy igét, és erről az igéről, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. És azt mondta annak idején, hogy Jézus nem azt mondta, hogy tanuljátok meg a szelídségét és az alázatosságot, hanem tanuljátok meg, hogy én az vagyok. Tulajdonképpen Jézus kell tanulni. Jézus kell tanulni. És amikor te őt tanulod, akkor őt mutatod be. Ha valaki szelíd és alázatos, egyszerűen mentetetlenül elkezd hasonlítani Jézushoz. És annyira vágyom, hogy a ti gyülekezetetekben is nálunk is tudjuk ezt jól tanulni. Legyen sok teherbíró ember. Legyen erős a gyülekezet. Legyen szelíd erő a gyülekezetbe. Hogy adhatta Isten az ő erejét. Azt mondja, hogy ezeknek lehet adni, mert nem bombát csinálnak belőle, hanem reaktort. Adhatom nekik az erőt, mert ezek szelíd emberek. Amen.